Az elmúlt hónapokban a GKI nagyon részletes, komoly munkával kidolgozott egy bérreformot és egy bérteherreformot. A mi javaslatunknak ugyanis az a lényege, hogy megpróbálunk két olyan dologgal foglalkozni, ami ma a valós érdekeltség centruma a vállalkozásoknak és az egyéneknek. A vállalkozásoknak az a valós érdekeltségi centrum, hogy mennyibe kerül egy munkaerő. Tehát őket nem önmagában a bruttó bér érdekli, hanem a bruttó bér és a rárakodó egyéb munkáltatói bérterhek együtt. Ez az új szuper bruttó bér, ahogy mi ezt most nevezzük. Őket ez érdekli, mert ennyibe kerül nekik egy munkavállaló. A munkavállalót meg mindez nem érdekli, őt meg a nettó bér érdekli. Őt az érdekli, hogy mit kap zsebbe. És nem érdekli, hogy a bruttó munkaerőköltség, magyarul a szuper bruttó bér, és a nettó bér között mennyi van, ő csak az érdekli, hogy a nettó bére mennyi. Na most mi erre teszünk javaslatot, hogy erről folyjon a vita, és szerintünk ezt kéne új módon szabályozni. Ebből a szuper bruttó bérből ma Magyarország sokkal többet vonna el, mint a versenytársak. 38-44%-ot vonnak el a versenytársak, mi pedig bőven 50%-ot vonunk el. Mi azt javasoljuk, hogy ez menjen le az elkövetkező időszakban. Ezen belül a jövedelem növekményekre egészen elképesztő elvonás is van, mert már az átlagbér alatti jövedelem növekményre is 72%-os adóelvonás van ugyanebben a felfogásban, tehát a szuperbruttó és a nettó arányát nézve. Ez nyilván tarthatatlan, mi azt mondjuk, hogy erről a 72%-ról menjünk le 50%. Tehát azt mondjuk, hogy 100 forint bruttó bérből, új szuper bruttóból, 50 forint az adó és járulék, és 50 forint pedig a zsebébe megy. Ez egy tiszta és világos kapcsolat. Most persze ehhez hozzátartozik az, hogy a különböző adók és járulékok hova mennek. Nyilván az egészségügyi rendszer finanszírozását és a nyugdíj rendszer finanszírozását meg kell oldani. Mi azt gondoljuk, az egészségügyi rendszert egy kártyapénzből kell finanszírozni, ami havi 10.000 forint fixen mindenkinek. Persze az állam fizeti be mindezt a nyugdíjasokra, a gyerekekre, a szociális rászorulókra, lényegében 6 millió emberre. Ez persze 700 milliárd forint, amit az állam így betenne az OEB-be, ma ennél jóval kevesebbet tesz be, körülbelül a felét rakja be. A másik felét lényegében abból fizetné be az állam, hogy a személyi jövedelemadó kulcsokat, valós kulcsokat mi valójában megemeltük ebben a rendszerben, tehát egy szolidaritással menne be ez a többletpénz.
Mennyi lenne ennek a költségvetési hatása ennek a javaslatnak?
Ennek a javaslatnak a költségvetési hatása kb. 400 milliárd forint, tehát nagyjából 400 milliárd forinttal rontaná a költségvetés egyenlegét.
Ugye a miniszterelnök meg azt mondta, hogy 200, maximum 250 milliárd van.
Igen, erre több lehetőség van ennek a megoldására. Az egyik lehetőség, hogy két év alatt kell bevezetni, és akkor az éves hatás 200 milliárdot se haladja meg. A másik lehetőség, hogy még lehet keresni mentességek szűkítését, kedvezmények szűkítését, fehérítést. Ez a mi javaslatunk nagyon erőteljes fehérítő hatással jár, és maga is javasol erős fehérítő lépéseket. Annak érdekében, hogy az adóbázis szélesedjen. Tehát a mi javaslatunknak az a lényege, hogy az adóbázis szélesedjen, több ember fizessen adót, de jóval kisebb kulccsal, és így egyenként kevesebb adót. A végeredmény pedig az, hogy ha ezt össze lehet kötni egy érdekegyeztető tanácsi bérmegállapodással, akkor a dupla minimálbér felettieknél nem kell béremelést csinálni 2009-ben, mert annyira nő a nettó bérük az adócsökkenés miatt. A dupla minimálbér alattiaknál pedig így bőven van forrás a cégeknél arra, hogy megemeljék a béreket olyan mértékben, hogy ők se járjanak rosszul. Na most vannak persze speciális ágazatok, leginkább mondjuk a kereskedelem, vagy a textilipar, vagy néhány más terület, ahol nagyon alacsony az átlagbér. Ott nem képződne forrás a magasabb bérűek megtakarításából az alacsony bérek megemelésére. Erre a javaslat számol egy kompenzációval, 70 milliárd forinttal, annak érdekében, hogy itt is az állam segítségével a cégek meg tudják emelni a béreket. A végeredmény tehát az, hogy senki nem járna rosszul, és a közepes jövedelmek a dupla minimálbértől az átlagbér duplájáig, triplájáig terjedő jövedelmek nagyon jelentős ösztönző hatásokhoz jutnának, kiinduló pontként is növekedne a jövedelmük, de különösen az lenne igaz, hogy minden 100 forint többletjövedelemből sokkal több pénzhez jutnának hozzá, mint eddig. Szerintünk ez a gazdaságot dinamizálna.
A miniszterelnök 200, maximum 250 milliárd forintról beszélt, ugye ez egy korlát a költségvetésben, ami azt is jelenti, hogy a három javaslat közül nem egy olyan, hogy nem mindenkinek juttatna, hanem bizonyos társadalmi csoportokat, rétegeket nagyobb előnyhez juttatna, mint másokat. Ez a javaslat kinek kedvez, ugye, amit fölvázolt, az alapján inkább a középjövedelműeknek.
A végeredménye a mi javaslatunknak az, hogy ha van ez a bizonyos bérmegállapodás, akkor az alacsony jövedelmieknél is van nettó bérnövekedés. A közepes jövedelmieknél, ami havi 100 000 forintos nettó jövedelmet jelent, tehát nem, ez egyáltalán nem egy magas jövedelem, ez bőven az átlag jövedelem alatt van. A havi 100 000 forintos jövedelmieknél már jelentős nettó bérnövekedés van, ez 10-20% is elérhet az átlag jövedelem környékén, vagy az átlag jövedelem másfélszereséig, kétszereséig, és onnantól kezdve csökken ez a bizonyos nettó bérelőny, de még mindig ilyen 5-10% között marad. Tehát a mi javaslatunk lényegében a kvalifikált középrétegnek, a kvalifikált havi 100 000 forint, havi 200-300 000 forint közötti nettó jövedelmet keresőknek hoz első lépésben jelentősen kedvezőbb helyzetet, dinamikáját tekintve mindenkinek csökkenti viszont azt a arányát, hogy 100 forint bérből ma nagyon sokat vonunk el így növekményekben, hát ezt úgy mondják, hogy a marginális adóráta az nagyon magas Magyarországon, van ahol 72%, ez nálunk 50% a dolgozó 90%-ára, és csak az egészen magas jövedelmieknél, tehát 500 000 forint feletti jövedelmieknél nő meg 60%-ra ez a marginális adóráta.
Ha tegyük föl a három javaslat közül, ez lenne a befutó, akkor még mindig ott lenne problémaként az, hogy technikailag mennyire nehéz ezt bevezetni, ugyanis ugye itt a nyugdíjszámítástól kezdve csomó minden mást át kell állítani a szuperbruttósítás után. Ez mennyire nehezíti meg a bevezetését?
Igen, teljesen van. Miközben én azt gondolom, hogy a mi javaslatunk rendkívül egyszerű a gondolkodás szempontjából, de technikailag sok változással jár, erre akkor nagy energiákat kell fordítani, nyilván az államaparátusban erre megfelelő csapatokat kell felállítani, hogy kodifikáljanak. De én azt gondolom, hogy nem szabadna a technikai körülményből kiindulva dönteni, mert az a kérdés, hogy mi jobb a társadalomnak, és aztán csak egy második kérdés, hogy technikailag melyiket könnyebb végigvinni.
Inflációs hatása mekkora lehet? Ugye a miniszterelnöki beszámolóban az volt, hogy ennek van inflációs hatása, önök azt mondják, hogy nincsen.
Meglepett minket ez a felvetés. Kétségtelen tény, hogy a nettó bérnövekedés a mi javaslatunkban gyorsabb, mint a többiekében. De ez csak a keresleti oldal, a kínálati oldalon viszont a mi javaslatunk az, amely a legnagyobb mértékben csökkenti a vállalkozások költségeit. Ennek következtében mi egyáltalán nem gondoljuk, hogy ennek feltétlenül inflációs hatása van. Itt azért a különbségek picik, tehát tudni kell, hogy itt nem a 2000-es évek elejének reálbér, 10-15%-os reálbér növekedésről van szó, hanem mondjuk a reálbérek a korábban számított 3-mal szemben nőnek mondjuk 5%-kal vagy 6-tal, tehát a növekedések azok nem olyan nagyon kiugróak.